békességet kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az estében, és különös képen is nagy szeretettel köszöntöm az előadónkat, Pálinki Ferenc testvérünket, akit elmondhatom így Tamárba. Előadás sorozatának a mai témája az a technika csatája, és az alcíme könyvelés vagy kiszolgáltatottak lesznek. Mielőtt meghallgatnánk az előadást, énekeljünk még, a 165. dicséretünket keressük meg a gyülekezet énekes könyvéből, és annak az első három verszakát énekeljük. 165. énekünk itt a közös. Itt van Isten köztünk, jelzetünk, hátunk, hódolattal elég
állunk. Itt van Isten köztünk, jelzetünk, imádni, hódolattal elég állni. Itt van a középen, minden csendet élve, ő előtte bújjon térdre. Az, aki hirdeti sajait az ígét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, őt itt éjjel nappal, hangja sereg ás magasztal. Szent az Isten, néki énekelnek, a mennyei fényes lelkek. Hald Úrunk, szolgálatunk, ha mi semmiséget, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak mondján, színed előtt állván, bár csak mindig ortán látnám. Add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom.
Isten igéjét a Prédikátor könyvéből olvasom, e könyv első fejezetét. A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad. Fölkel a nap, és lemegy a nap. Siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem terít meg, pedig ugyanoda folynak a folyók. Újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is meg volt már régen, meg volt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. Én a prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magam arra, hogy megvizsgálok, és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez. Adja tette Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondolkodtam magamban, én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is, és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. Meghajt a fejünket, a áldását kérdésedet. Hálás szívvel köszönjük meg neked, Urunk Istenünk, most is. Egyszülött fiadat az Úr Jézus Krisztust. Hálás szívvel köszönjük meg azért, mert általa nyílt meg az út hozzád, általa kerülhetünk mi vele személyes kapcsolatba, és így az életünk értelmet nyer. Köszönjük neked, hogy nem kell itt céltalanul kóborolnunk. Köszönjük, hogy az életünk nem kell, hogy csupán vegetálás legyen. Köszönjük, hogy te felemeltél bennünket Jézus Krisztus által magadhoz. Köszönjük neked, hogy így valóban bővölködő életet élhetünk, ahogyan azt az Úr Jézus megfogalmazta. Kérünk téged, áld meg most ezt az estét is számunkra, hogy a te bölcsességedből hadd nyelhessünk el egyre többet. Kegyelmedből. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Nem tudom, hogy ki mennyire szokta olvasni a prédikátor könyvét, nagyon ellentétes vélemények hangzanak el ezzel a könyvvel kapcsolatban. Ugye első benyomás az embernek az, hogy nagyon pesszimista könyv. Hát úgy kezdődik, hogy minden hiába való. Aztán a második fejezetben van talán az a mondat, meghal a bölcs is, meghal a bolond is. Igaz, hogy jobb dolog a bölcsesség, írja a prédikátor, de hát azért ugyanaz lesz a vége a bölcsnek is, mint a bolondnak. Hát akkor meg minek küszködik annyit. Meg semmi új nincs a nap alatt. Hát persze, hogyha ezt olvassuk, akkor meg az jut eszünkbe, hogy hát jó lenne a prédikátornak azért üzenni, vagy ha ma élne, hát megmondani, hát interneten ugye megtalálhatnál bennünket, azért az mégiscsak valami új. Láttál te már írásvetítőt, kedves prédikátor, és itt azt írod, hogy ami van, az már mind megvolt azelőtt is, és igazán semmi új nincs. Hát szándékosan keltek most itt feszültséget az elején, hogy hogy van ez. Még olyan vélemény is akadt, hogy valahogy úgy kilóg a Bibliából ez a könyv, hiszen a Biblia teljes egészében véve nem ilyen pessimista. Most egyelőre csak zárójelben jegyzem meg. Ez sem pessimista könyv, de a valóságnak egy másik oldalára világít rá. Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy konferencián, ahol egy kiváló oxfordi történész, hívő ember, nem lelkész volt, történész, a bibliai bölcsesség irodalomról tartott egy kurzust. Hát a prédikátor könyve is ide tartozik, meg a példabeszédek könyve, néhány zsoltár, meg jó könyve, de a kedvence az előadónak a Prédikátor könyve volt. És fölmerült akkor is ez a kérdés, hogy hát hogy lehet, hát a Biblia többi részével ez nem áll ellentétben. És érdekes, hogy lehet föloldani ezt az ellentmondást? És az illetőnek a válasza röviden így hangzott, nem kell feloldani. Isten igéje ez is. Meg a látszólag az ellenkezője is. Isten igéje, és példának hozta fel a református kiválasztás tant, a predestinációt, benne van a Bibliában. De az is benne van a Bibliában, hogy te felelős vagy a döntéseidért. Számunkra ez lehet, hogy ellentmondás, de azt is mondja a Biblia, Isten mondja, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, amilyen magasan van az ég a földtől, olyan messze vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól. Hát ti véges agyatokkal ezt nem tudjátok fölfogni. Tehát valahogy így közelítsünk ehhez. Na most attól tartok, hogy egy kicsit hosszú lesz a mai alkalom. Már is volt egy hosszú felolvasás, most egy újabb hosszú felolvasás következik. Egy verset fogok olvasni. Egy Szabó Lőrinc verse, már csak azért is, hogy fokozzam a feszültséget, közben nézzük meg ezt a csodálatos, kedves csimpánzt. Ugye a technikáról lesz ma szó, hát egy egyszerű technikai eszköz ott van ennek a csimpánznak a kezében, hát egy hagyományos fényképezőgép, nem digitális ez még, amikor ez a fénykép készült, akkor még nem volt digitális fényképezőkép. De hát lám, az is új a nap alatt. Hát lehetséges ez? Na azért eloltom, mert kicsit zúg. Szabó Lőrinc vers címe Szombukunk lázadása. Mikor Szombukunk, a majmok királya, kit kőtojásból keltett ki a vén föld, ég, nap és hold különös szerelme, a gyümölcsök s virágok szigetén, ki kőtestét mozogni tanította, s viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős vezér és szent remete volt, és szívében mégis fenevad maradt, és feldúlta a halál városát, és megette az égi barackokat, az istenek eledelét, hogy ő is örökké éljen, s lett mindenható, kinek rőt fején a villám kicsorbult, ki már-már Isten volt, de lázadó dühében a legfőbb trónt követelte, s leverte az égi serekeket, s a menny ura, s a célok és erények bénultan nézték, hogyan közeleg, mikor Szombukunk már a trón előtt állt, és már senki sem moccant ellene, jött Buddha, és szelíd virág kezével intett, hogy a fegyverét tegye le. Ki vagy te, Jámbor? Ámult el a vad szörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt, a béke és a jóság. S azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókolt Szombukunk, de Buddha, vigyázz, szólt, még nem sejted, mit tudok. Te se, hogy én mit, válaszolt a szörny, és mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával, eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és fák szellemeit, s a halál fekete könyvét széttépte, hogy lett halhatatlan, s a titkos tudást hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülök, mondta, ha csak egy bukfencet vetek. Átváltozom 77 féleképpen, és lehetek millió óriás, ma már én vagyok a tökéletesség. A mennyurához fordult, senki más bömböl, te senki nem állhat fölöttem, lekülön vagyok, a trónt akarom. És Buddha felelt, tied lesz, ha győzöl még valamin, az én hatalmamon. Mutasd meg, hogy kibírsz-e törni innen, túljutsz-e rajtam, itt a tenyerem. Ha buktencet kivisz belőle, nyertél, ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alku Szungvukungnak, őrült, gondolta ez a Buddha, a keze alig nagyobb egy lótusz levelénél, igazán játék végezni vele, gyerekjáték, gondolta és vigyorgott. Hát jól van, lássuk, ki győz, te vagy én. És felemelkedett a levegőbe, s megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen. Rajta. Egyet ugrott, s már messze szállt, s eltűnt a szörnyeteg, és viharzott, mint az ördög motolla, úgy hányta-hányta a bukfenceket, és repült és hömpölygött, mint a szélvész, mindig gyorsabban repült, mint a fény, repült és forgott át az ős eónok, s csillagködök száz szigettengerén, repült, a tértől részegen repült, mint az idő megállító gondolat, repült könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásul ad, repült, repült, s a végső űr határán egyszerre csak öt roppant oszlopot látott, amely minden világok végén vörösen az ég felé lobogott. Még egy bukfenc s már ott volt, és leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se, és lehasalt, fürkészve és vidáman nézett az érhetetlen semmibe, aztán felkelt. Most megyek, mondta, vissza, és én leszek a mindenség ura, de hogy itt jártam, nevemet felírom ide a világ őrtornyaira. És csak ugyan felírta a középső oszlopra, itt járt Szungvukung király. S mert a szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált, és indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eónok, s csillagvilágok szigettengerén, mint az időtlen gondolat, repült most visszafelé a végtelenen át, és megérkezett, és hegykén leugrott Buddha kezéről, s rikoltott, nohát, ide a trónt, a világ végén jártam, s ott hagytam a látogatás jelét. Buddha ránézett, hosszan, szánakozva, és felemelte lassan a kezét, és megszólalt, te nyomorult majom, te barbár ész és erőszörnyeteg, azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmat, harc s önzés fűti, lebírsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Nézz ide, nézz középső ujjamat, itt jár Szungvukung, itt van, ezt te írtad, s nézd, piszkod itt a hüvelykem alatt. És Szungvukung, a tökéletes állat, kitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem s a jóság, s megijedt, és szökni próbált, de Buddha lefogta, s egy hegyet tett rá kíméletesen, most itt maradsz, gondolkozz ezer évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny. Idáig a vers. Nem tudom, ismerte-e valaki. Én nagyon szeretem ezt a verset, aztán megdöbbentő, és talán a szimbolikája világos. Én azt kérem, ne akadjunk meg azon, hogy Buddháról van szó. Szabó Lőrinc nagyon rokon szenvezett a buddhizmussal. Nem ez a vers lényege. Nyilvánvaló, hogy az emberről szól, korunk emberéről, a tökéletes állatról, akit óriási ambíciók fűtik. Ezekről az ambíciókról a bibliai őstörténet is ír, tulajdonképpen a bűneset lényege is az, erről beszéltünk korábban, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe, az, amit az ember elkövetett, amit az a édenkerti allegória kifejez, hogy evett a jó és rossz tudásának a fájáról, azt jelenti, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi nem. Mi a magunk Isten akarunk lenni. Olyanok lesznek, mint Isten, mondja a kígyó az édenkertbe. Hát Szungukung is a világ ura akar lenni, az ember a világ ura akar lenni. Nem tűr mást maga mellett. És ez a bűn lényege. Istentől elszakadva élünk, nagy hatalom van a kezünkben, a tudás hatalma, a bibliai őstörténetből tudjuk, Isten adta ezt a hatalmat, amikor adta a megbízást, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, ez felszólítás a tudományos kutatásra. Ha tudás hatalma nálatok van, képesek vagytok technikát létrehozni, nem csak fényképezőgépet, amit láttunk ennek a csimpánznak a kezében, a képen, hanem sok minden mást is, űrhajót is, meg számítógépet is, meg olyan eszközöket, amik még nincsenek is a kezünkben, de talán majd lesznek. Egyre nagyobb a hatalom, egyre messzibb jutunk. Nos hát, a bibliai őstörténetben erről is szól egy történet, a Bábel tornyának a történetére gondolok. A technika első nagy erőpróbája ez, amit itt látunk, ez tulajdonképpen két festmény egyszerre. Az egyik idősebb Peter Bruegel festménye, Bábel tornya, de az a festmény csak idáig tart. Aztán látjuk. És egy 20. századi francia festő, bizonyos Pierre Brochli kiegészítette ezt a festményt így. Mi lett belőle? Hát lehet esetleg egy atomreaktor hűtőtornya, vagy bármi, egy nagy ipari üzemnek a hűtőtornya. Zseniális gondolat a festő részéről, meg kifejezi, hogy ugyanaz a törekvés fűti az embert, ami fűtötte azokat, akik a Bábel tornyát építették. Abban az időben az óriási dolog volt, a bibliai leírás alapján is tudjuk, hogy felfedeztek egy kötőanyagot, a szurkot, szuroktal ragasztották annak az épületnek az elemeit egymáshoz, aztán félbe maradt, és végül is nem épült meg a Bábel tornya, mert hát az egyetlen értés uralkodott, és széthúztak az emberek. Nem értették egymást, nem értették egymást nyelvét. Tessék szólni, ha van valami probléma. Értem. Hát a többi az inkább szöveges ábra lesz, úgyhogy könnyebb lesz követni. Talán azt, amit közel van. Na, tegyen fel akkor újra a Bábel tornyát. Mert nagyon érdekes festmény. Igen, hát így azt hiszem, hogy élesebb egy kicsit most, talán jobban lehet látni. Ugye hát itt a festők neveit lent. Igen, Babilon ma az a címe, az eredeti cím. Bábel tornya ma. Hát itt a Bruegel korabeli köztünkben az emberek, és hát egy rom. De aztán fölépül a felhőkig érő kiegészítése. ugye a 20. században ennek a nagy toronynak. Na most egy kicsit gondoljunk vissza a Szabó Lőrinc verse Szumbukunkra. Ki ez a Szumbukunk? Talán a modern ember. Mi jellemző a modern emberre? A modern emberre a természettudományos gondolkodás jellemző. Az azt jelenti, hogy hogy mindennek van oka, és a természet ok-okozati összefüggések feltárásával megérthető és uralmunk alá hajtható. Ugye a modern emberre jellemző az is, hogy hisz az emberi szellem erejében, és istenné teszi magát. Ki ez a Szumbukunk? A 20. század embere, talán túlzott általánosítása, ahogy most fogalmazok, elhitte magáról azt is, hogy állat. Mint hogy Szumbukunk állat. Zseniális az a Szabó Lőrinci sor, hogy szívében végig fenevad maradt. Hogy elhitte magáról, hogy állat. A középkor embere nem gondolta magáról, hogy állat, az ókoré sem. De a modern ember elhitte Darwinnak, hogy állat. Talán tetszenek engem érteni, nem az evolúció elmélettel akarok vitába szállni, hanem az evolúció elmélet emberképével. Kicsoda az ember? Magas rendű állat. Nagyon szépek ezek a képek, amiket, vagy legalábbis nagyon impresszionálók, amiket a vers elején olvasunk, hogy kőtestét mozogni tanította, ugye, tehát óriási szorgalommal küzdötte fel magát, és egyre nagyobb hatalomra tett szert. De hát lényeg az, hogy elhitte magáról az ember, hogy ösztönlény, hogy állat, és ezzel legalizálta az önzést, és ezzel létrejött a fogyasztói értékrend, és fogyasztói életszemlélet, ami ma is uralkodik. Miért küzdenek az emberek? Az anyagi javakért. Mert azt hiszik, hogy az kell a boldogsághoz. És hát a technika, ami segít nekünk, mind-mind ezt az illúziót kelti, hogy akkor minden meg lesz. Én nem tudom, mit csináltam volna, mit tettem volna, gyalog kellett volna ide jönnöm, nem gyalog jöttem, jöhettem volna busszal is, még kényelmesebb volt, mert Nóra elhozott autóval. Na de messzibb is elmegyek néha. Rossz a technika? Hát jó, hogy van autó. Rossz a technika? Ha rossz, akkor minek használok írásvetítőt? Jó a technika? Minden vívmánya. Kérdés, hogy boldog leszek-e tőle, vagy van valami hátulütője a dolognak, hát erre szeretnék ma rátérni. Na most, mi szintén a Szumbukunk lázadása című versben benne van, istenné teszi magát, igen, a mai ember istenné teszi magát, önmaga irányította élet, ez jellemző rá, maga alkotta erkölcs, a jó és a rossz tudásáról enni, ez a jelkép ezt fejezi ki, hogy én határozom meg, hogy mi erkölcsös és mi erkölcstelen, és egy megalomániás önbizalom, amit hát nagyon jól tükröz ez a vers. És hát mondjuk összefoglalva, az embernél semmi nincs csodálatosabb. Tehát nézzünk végig akkor most ezzel kapcsolatban egy ábrasort. Ugye azt olvastuk itt a Prédikátor könyvében, hogy nincs új a nap alatt, nincs új a nap alatt, mert az embernél semmi nincs csodálatosabb. Nézzük most egyelőre ennek az ábrának a tetejét. Nézzük csak nagy vonalakban néhány területét a technika diadalának, olyan technikai vívmányokat, amikről 100-200 évvel ezelőtt az embereknek sejtelmük se volt, néhány sci-fi író utalt rájuk, ugye, mint Verne Gyula, vagy hát Jókai egy regényben, vagy H.G. Wells, és ehhez hasonlók. Hát itt van a, ugye a közlekedés az egyik terület, erre utaltam én is, jöttem autóval, van csodálatos vonat, repülőgép, űrhajó, és ki tudja még, lehet, hogy lesz még valami, én nem tudom még mi minden. Ugye az űrhajót is csak Verne álmodta meg, és azt hiszem ő maga se gondolta komolyan, hogy megvalósul. Aztán egy másik fontos terület a hírterjedés. Információ terjedése. Hát ott van a telefon, rádió, televízió, műhold, internet. Pillanatok belül, pillanatok tört részén belül eljutnak információk egyik helyről a másikra. Vagy egy kicsit szükebben a magunk körében mozogjunk. Itt van a háztartás. Bocsánat, ez a háztartás. Háztartás, hát villanyvilágítás, hát mi most kikapcsoltuk. De nem az áramot, itt a gépet működteti. De milyen rossz lenne, ha nem volna, ugye? Vagy néha, ha áramszünet van, vagy hogy tiltakoznak néhányan, vannak még ma is olyan tanyák Magyarországon, ahol nincs villany. Botránynak számít a 21. században, hogy valahol nincs villany. Petőfi Sándor még úgy írta a verseit, hogy nem kapcsolta föl a villanyt, mert hogy nem volt. Ugye, akkor fűtés, háztartási gépek kell sorolni. Aztán a mikrovévit föl sincs sorol. Ugye, milyen gyorsan megmelegít bármit. Óriási dolgok ezek. És hát az érzékelés kitágulása, a távcső messzire, a mikroszkóp pedig a nagyon picit, a röntgensugár, ultrahang átvilágít rajtunk. Ugye mérsékelten fiatalok talán néhány nagy élvezetben részesültek már orvosi vizsgálaton, ugye CT meg MR, hogy behúzzák az embert egy csőbe, és hát ugye közben megnézik, hogy van-e valahol daganata. Hát óriási dolgok ezek, az érzékelés kitágulása. Van-e olyan köztünk, akinek nincs mobiltelefonja? Na, azért van. Kisebbségben tetszenek lenni. Ugye majdnem mindenkinek van. 20 évvel ezelőtt kinek volt? Senki nem jelentkezik. Ma pedig, ha elvész, vagy ellopják, az ember úgy érzi, hogy megbénult. Hát akkor azért egy kicsit gyanús, hogy talán mégis itt csapdába is kerültünk. Na most mindennek van árny oldala is, az árnyékokat nézzük csak végig. Ugye az egyik az volt, hogy közlekedünk, és nagyon messzire el tudunk jutni. Igen, világpolgárok lettünk, pénzkérdés, el lehet jutni, akárhová. De eszünkbe jut talán Tamási Áron Ábel léből az a mondat, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát a mai ember világpolgár, de egyre kevésbé van igazán hazája. Na, vannak azért lokál patrióták, tudom, hogy Budaörsön is, hogy ez a legalább Magyarország fővárosa, és nem értjük, hogy miért Brüsszelből irányítják az Európai Uniót, miért nem Budaörsről. Ugye, ez sokkal központibb hely. Hát azért van ilyen, de mégsem igazán jellemző ez. Ugye, vagy a másik, a határtalan érzékelés. Sokat tudunk, egyre kevesebbet értünk. A múltkor, 4 héttel ezelőtt a kommunikációról volt szó. Pont ennek kapcsán, hogy másodperc szört részén belül értesülünk valamiről, de egyre kevesebbet tudunk arról az emberről, akivel együtt élünk. Azután, hát a háztartás, kényelmesen élünk, de nem annyira örülni szoktunk, inkább bosszankodni, amikor elromlanak ezek a gépek. Ugye, pedig hát nem tudom, ki az, aki még mindig mozsárban töri a háztartáshoz szükséges alapanyagokat a sütihez, nem jellemző. Van mozsár, státus szimbólum. Lakásban ott kell lenni lehetőleg jó réginek, igazi részből, de nem a háztartásban használjuk. Ahhoz ugye vannak különféle örlő masinák, és hát itt van végül a közlekedés, mindenről tudunk, de nem ismerjük egymást. És akkor úgy lassan kiderül, hogy hát az embernél senki sincs boldogtalanabb. Ugye Petőfi még arról ír, hogy ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánán. Na de hát most, kedves prédikátor, talán Salamon király, talán ő írta a Prédikátor könyvét. Mindez azért neked is feltűnne, hogy vannak új dolgok. Miről szól a Prédikátor könyve? Hát hallottuk az elején, azért fölidéznék belőle néhány gondolatot. Aztán most látszik, ugye? Azt írja, hogy mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt. Érdekes ez a kifejezés, hogy a nap alatt. Hogy ennek mi a jelentősége, arra még visszatérek. Ugye nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, hallottuk, de a Föld örökké megmarad. Föl kell a nap, lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahonnan majd újra föl kell, a szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a széljárása, visszatér, odannan elindult, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni. Mert nincs semmi új a nap alatt. Hogy van ez, kedves prédikátor? Mi erre a prédikátor válasza? Az, hogy én nem erről beszélek. Én nem a technikai vívmányokról beszélek. Olvassátok tovább a Prédikátor könyvét, legalább a második fejezetet, de érdemes mind a 12-t, ott kiderül, hogy akármi változik meg, akármennyire szaporítja valaki az ismeretet, attól nem lesz boldogabb. Ember, vedd észre! Elérhetsz nagyon sok mindent, följuthatsz a csúcsra, de nem tudod legyőzni a halált, meghal a bölcs is, meg a bolond is, nem tudod elkerülni az öregedést, egy csodálatos fejezet szól a Prédikátor könyvében az öregedésről, tessék elolvasni, gyönyörű képekkel, megkevesbednek az örlő leányok, kevesebb lesz a foga az embernek. homályos lesz az ablak, hát romlik a szem, halkabb lesz a szélzúgása, romlik a hallás, még egy kis emelkedőtől is félnek, hát rosszabbul működik a szív, fárasztóbb. Ugyanez a sorsa mindenkinek. Hiába a technika. Nem tudsz kitörni ember egy bizonyos körből, és hiába érsz el sok mindent, a kapcsolataid egyre rosszabbak lesznek, egyre több baj lesz, nem értitek egymást, mint a Bábel tornyánál szétesik a Bábel tornya, nem lehet befejezni, mert nem fogjátok megérteni egymás nyelvét. Egyszerű. Még visszatérek ide a prédikátorra. Egyszerű séma. A tudás hatalma. Ugye halad szépen fölfelé. Hová? Egészen a gyarapodó ismeretekig. Ugyanakkor egyre érzéketlenebbek vagyunk egymás iránt, egyre romlik, romlanak a természetes életfeltételek, miközben a technika óriási léptekkel halad előre, romlik a levegő és a víz, az élelmiszerek, személyes kommunikáció csökken, létperspektíva beszűkül, csak az orromig látok, nem tovább, és önértékelés, kapcsolati krízisek alakulnak ki, végül is hanyatló erkölcs. Erkölcsi romlást lehet megfigyelni. Miközben, hát ugye növekszik sok minden, ami ide föl van írva, hírközlés, komfort, gyarapodnak az ismeretek. Mit ír a prédikátor? Aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. Óriási mondat ez. Így van. Én azt hiszem nehéz lenne vitába szállni vele. Végül is nem tesz boldoggá. Nincs semmi új a nap alatt, ez azt jelenti, hogy itt, ezen a földön, itt, ebben az anyagi világban lényeges dolgok nem változnak. Mert az, hogy gyorsabban közlekedünk, hogy messzibb látunk, vagy látjuk a parányi lényeket is, ezek nem a legfontosabb dolgok az életben. Nem győzzük le a halált, közben el embertelenedünk. Egy 20. századi festő, 20. század elején festette, egy Csirikó nevű festő ezt a képet, megdöbbentő. Itt az ember, nincs élet a képen. Egy üres téren áll, sehol senki, árva lesz, és egyre árvább. Most az előbbi táblával szemben hadd tegyek föl egy másikat. Miről szól az evangélium? Az előző tábla azzal fejeződött be, azzal kezdődött, hogy az embernél nincs csodálatosabb, és azzal fejeződött be, hogy az embernél nincs boldogtalanabb. Itt hadd kezdjük azzal, hogy Isten szereteténél semmi nincs csodálatosabb. És lényegében ugyanazokat a kockákat követjük itt, vagy négy szögeket végig, mint az előző ábrán. És hangsúlyozni szeretném azt is, amit már kifejezésre juttattam, amikor mondtam, hogy nem kell kidobni az írásvetítőt, és nem kell lemondani a mobiltelefonról, vagy az internetről. Azt nem szabad elfelejteni, hogy nem a technika rossz, hanem az ember ostoba, ha a technikától várja a boldogságot. Ha valaki azt hiszi, hogy boldogabb lesz, ha megszerez egy tárgyat. De lehet, hogy vágyom egy tárgyra, ki akarom cserélni a mikrosütőt, mert most már lassan melegít, vagy egy jobb, szebb tévét szeretnék beszerezni, boldog leszek tőle? Örülni fogok egy darabig. De ha nincs béke otthon, ugyanolyan nyomorult leszek. És a luxus lakásban élők nem boldogabbak, mint akik a putriban élnek. Fordítva se. De hát ostoba az ember, ha azt hiszi, hogy győzni tud, hogy megszerzi a legfőbb tront, ahogy a Szumbukung lázadásában szó van róla. Van egy mély igazság abban a versben, a végére utalok, és van egy nagy tévedése Szabó Lőrincnek. Azt is szeretném elmondani. A nagy igazság az, hogy ahhoz, hogy valóban boldog légy, új szívre van szükséged. Benne van ez a versben. Ott van a végén, most gondolkoz 1000 évig, és ha új szíved lesz, befogad a menny. Igen, de hol van a tévedés? Én azt gondolom, hogy Szumbukungnak nem lenne elég 1000 év, hogy új szíve legyen, nem lenne elég neki 10 000 év se, 1 000 000 év se. Új szíve nem attól lesz az embernek, hogy gondolkodik, hanem attól, ha leborul a teremtő előtt. Ha beismeri a tehetetlenségét, ha visszatér hozzá. Nagy filozófusok már ennek a folyamatnak a kezdetén, ami a 20. században elvezetett arra a technikai szintre, ahol mi vagyunk, már írnak arról, hogy meg kellene állni valahol. A 18. században Rousseau írja azt, hogy a civilizáció megrontja az embert. Állj meg! Tér vissza természethez. Az ő jelszava az volt, vissza a természethez. Érdekes megfigyelni a mai embert. Rousseau nyomdokán részben, részben fokozza a technikát, még tovább, és még újabbat, és még nagyszerűbbet. Másik, vissza a természethez. Természetes táplálkozáshoz, természetes gyógymódhoz, természetes körülményekhez, természetes anyagból készült eszközökhöz, bútorokhoz. Van ennek divatja? Van. De ebben is van tévedés. Mi a tévedés? Nem a természethez kell visszatérni, hanem a természet alkotójához. Na nézzük végig akkor ezt a táblát. Isten áldja meg az életünk különböző területeit, a technika eszközeivel együtt, az otthonunkat. De mi az otthon? Nem a bebútorozott szép lakás, hanem emberek, akik szeretnek, és akik körében biztonságban érezzük magunkat. Ez az otthon lényege? Én azt hiszem, ez az otthon lényege. Független attól, hogy van-e szép garnitúra, vagy úgy van összeszedve innen-onnan esetleg, és eszembe jut egy régi vicc, a szovjet varia bútor, de volt a varia bútor, szovjet vajja, bútor, egy szalmazsák és egy Lenin kép. Hát mondjuk még azzal is lehetne valaki boldog, ugye akár a szalmazsákkal. Azután a bölcsességünk, túllátunk a mán. A maradantot tartjuk értékesnek, és nem a mulandót. Itt a hegyi beszédre szeretnék emlékeztetni. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Ahogy tönkre megy. Megemészti a rozsda, megrágja a moly, ellopják. Hanem a mennyben. Na jó, akkor megvárjuk, majd a mennybe jutunk, és ott kezdjünk gyűjtögetni. Nem erről szól. Most kell a mennyei kincseket gyűjteni. Erre vonatkozik most. Maradandó értékeket, olyat, mint szeretet, hűség, mértékletesség. Ki tudná tovább sorolni. Azután az örömünk. Hát örülünk mi tárgyaknak is. De ha irigység és féltékenység nélkül tudunk élni az emberek között, és nem rág a sárga irigység, hogy annak jobb autója van. Ugye a 10. parancsolat, ne kívánd a te fele barátodnak házát, feleségét, gyerekét, ökörét, szamarát, ez ritkán kísértés napjainkban, de szamaráját, Mercedesét, ne kívánt, az az övé, örülj neki, hogy annak van. És te meg légy elégedett azzal, ami van, ne kívánt a másiknak az egészségét, a fiatalságát. Ha jó, neki ő még fiatal. Ki képes ilyen bölcsességre, aki túllát a már, akinek van mennyei perspektívája. Aki tudja ugyan, hogy hát itt megöregszik, én is kíváncsi vagyok, milyen lesz, ha megöregszem, de túllát az ember rajta, és tudja, hogy ezzel nincs vége. Mert mennyei perspektívája. Ez kell az igazi boldogsághoz. És mi van még itt a közösség? Emberek, akik számítanak ránk, és akikért dolgozunk, akikért lehet és szabad áldozatot hozni, minden szabad mékem, írja Pál apostol. Mindenféle technikai eszközt bele dzsúfolni a lakásba, de nem minden használ. Mértékletesen lehet használni, még a tévét is. Ha nem engedi az ember, hogy a tévé uralkodjék, ha nem gyöngül el a keze, amikor a kikapcsoló gombot kell megnyomni. Tehát mindent lehet használni, minden szabad nékem, de ne legyek semminek a rabjává. Se a tévézésnek, se az internetezésnek. És lehetne folytatni. Hanem legyek szabad ember. Egy pillanatra visszateszem még a prédikátorról szóló fóliát. A végén már nem a prédikátorról van szó, hanem arról, hogy miről beszél az evangélium. Arról, hogy Jézus Krisztusban csak a szeretet által munkálkodó hit számít, meg csak az új teremtés számít. Nincs új a nap alatt, de van új a nap fölött. Na most ez jelkép. Tudni, a nap alatt, ahogy talán meg is fogalmaztam, ez jelenti azt, hogy az anyagi világban. Lényeges, hogy nincs. Mert hiába lesz akármilyen technikai vívmány, attól nem leszünk boldogabbak. De túl ezen a téridői korlátokon, az Istennel való kapcsolatban ott van új teremtés. Azt írja Pál apostol, hogy aki a Krisztus Jézusban van, új teremtés az. Ott nem számít, hogy kinek milyen mikrosütője van, hanem csak a szeretet által munkálkodó hit. Tehát végül is az értékrendünkről van szó. Aztán föl lehetne gyújtani a villanyokat, tehát használni a technikának ezt a nagy lehetőségét. Köszönöm szépen, ezt pedig kikapcsoljuk. Na hát befejezésül csak megemlítem, hogy a Biblia és család tavaszi száma megjelent húsvét előtt valamivel. Néhány példány itt van belőle. Lehet, hogy a színvonal emelkedését jelzi az, hogy most már nem 350, hanem 385 forint. Tehát el lehet vinni belőle ajándék, de illik letenni mellé az árát. Most, ami pedig nem, amit a testvérek most nem visznek el, azt pedig odaadom Penny néninek, majd az iratterjesztésben gondozásba veszi. Van-e valakinek valami kérdése, mondani valója, hozzászólása, kiegészítése, esetleg nem ért egyet velem? Hát megint nagy fárasztás volt, úgyhogy most már nehéz itt bármit hozzá tenni. Én köszönöm a figyelmet. Na most több mint egy hónap múlva találkozunk. Május 18. Izgalmas téma lesz. A szexről lesz. Nehogy valaki azt mondja, hogy őt ez már nem érdekli. Én azt gondolom, hogy minden életkorban érdekli az embert. Legyünk őszinték magunkhoz és egymáshoz. Végül is itt is arról lesz szó, hogy a mi korunkban, hogy Isten hogyan alkotta ezt, hogyan szánta nekünk, és mit csinált belőle korunk embere. Hogy egy Istennek egy ajándéka, hogy megy tönkre az ember kezében, de hogy újulhat meg. Hát remélem, hogy azért az érdeklődést sikerült felkelteni. Hát akkor még egyszer köszönöm a figyelmet, esetleg énekelünk.
Igen, köszönöm,
azoknak örülünk, akik
itt vannak. Akik itt vannak, így van. És reméljük, hogy a legközelebbi előadásokon közelhetünk. A megkezdett dicséretünket fejezzük be, tehát az utolsó három verseket énekeljük a 165. dicséretünknek. 165. énekünknek a 4., 5. és 6. versekai által jártó minden ránk a gyógyi ember életedó áldott lesznél.
Által jártó minden rám ragyog mi enged, élet adó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, rám a csöndes fényed omlik. Hagyj, Uram, vidáman, téleséged lát, egyszerűvé formáj, belső sok sastányon, csak te légy világom. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelens magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Már itt lenn mindenben, csak is téged lásson, leborulva álljon.
Jó pihenést kívánok mindenkinek! Áldás, békesség és minden nap látásra.